153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Folytatjuk elmúlt héten indított életút riportjainkat, melynek főszereplői dr. Ván Lajos és felesége Irénke. Ott tartunk, hogy nagyon-nagyon édes emlékeket osztottatok meg velünk, hogy akkor hogyan is ismerkedtetek meg. Egy kicsit az érett felnőtt korról, a gyermekek születéséről, illetve hát a gyülekezetben, a református gyülekezetben való munkáról. Ugye Lajos bácsi mondta, hogy azért ezek nehéz évek voltak, hiszen ő egyszerre dolgozott, iskolába járt. Irénke, te hogyan élted át ezt az időszakot? A gyermekek hogy születtek sorrendben ehhez képest?
Van egy édes történet. Ugye vonattal járt föl Pestre, és este még tanult, hajnalba indult. Fekszünk az ágyba, könyv a kezébe, és azt mondja, hogy nem megyek el vizsgázni. Te miért nem mész el? Nem megyek el. Nem tudok semmit. Hát nehéz volt, biztos nagyon nehéz volt.
Én is éreztem sok ilyet minden vizsga előtt kb.
Politikai gazdaságtan, meg nem tudom én mik voltak, foghatatlan tudomány. Én nekem az jutott eszembe, hogy na, most bolondult meg.
Eddig tartott.
És próbáltam magyarázni, hogy de el kell menni. Hát az utolsó vizsga, nem lehet otthagyni, végezni kell. Nem, ő nem. Hát jó, befejeztem, nem érdekel tovább. Egyszer azt mondja, hogy na, elmegyök. Jézus Isten, mondom, katasztrófa. Mondom, mi akarsz elmenni most? Ide néz, mutatja a könyvet, ott megy a könyvön köröztül egy pók. Azóta szent állat a pók nálunk. Na, szóval voltak ilyen. És ha az ember ezeket a kis dolgokat nem jegyzi meg, akkor nagyon keserves az élete. És hazajött egy négyessel, vagy nem tudom én mennyivel, tehát sikerült.
A pók megjósolta.
Igen. És hát aztán sikerült ugye elvégezni az egyetemet, akkor vártuk már a Pétert.
Ő a legidősebb.
Igen, ő a legidősebb.
Államvizsgán már erősen látszott, hogy állított állapotban van, és kint volt a folyosón, én meg államvizsgáztam.
Na, szóval aztán 64-ben megszületett a Péter, 69-ben Judit, igen. És 76-ban, közben aztán volt nekem egy-két problémám, 76-ban a Barna Gergő.
Én most jutottam meg, hogy Gergő is, ugye sokan ismerik Ván Barnát is a könyvelőirodából, most már tudjuk, hogy Gergő is.
Igen, és megkérdezik, hogy akkor hány gyerekünk is van, mondtam, hogy 3. Na, és közben voltak az idősek. Én a szolgáltató KTS-be dolgoztam 15 évig, aztán onnan a Schusterokhoz mentem, ott csak egy vagy két év, mert mindig közelebb az otthonhoz, mert itt volt a vak nagyapám, akinek a háza helyén építöttünk, és akkor, tehát az ő nem gondozása, mert egy talpra esőtt parasztember volt, és annak ellenére, hogy nem látott, megszokta az új házat is, meg segített nekünk. És akkor a Schusterok után a Felsővárosi Iskolába találtam meg a helyem, és egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagyon jó közösségbe kerültem. Gazdasági vezető voltam, és ott is eltöltöttem 15 évet.
Hát akkor nálatok nem volt gond, hogy kiszámolja meg a pénzt, mindketten gazdasági területen dolgoztatok?
Hát volt olyan időszak, mikor a Barnával itthon voltam, hogy 30 forinton volt egy hétre. Akkor többet ért a 30 forint, mint most. És kimentem a kertbe, kerültem egyet, hogy mit tudok főzni, mert a Barnával itthon voltam 3 évig, és jött a apósom ide ebédölni, meg hát a nagyapám, meg a gyerekök gyűjtek haza. Meg a Lali is itthon ebédölt. Hogy mit tudok főzni a 30 forintból, de akkor még, na, szóval...
Fő volt adva a lecke.
Azért volt ebéd mindig. Hát nem volt, néha nem volt egyszerű, de hát...
Mondjuk az egész otthonotokon látszik az a végtelen gondosság, a kézi munkák, a gyönyörű lakástextilek, függönyök. Hát láttam, mert a naplók, ugye a gimnázium, az újrainduló református gimnázium naplókörét majdnem mindet te hímezted ki gyönyörűbb mintákkal. Szóval itt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon helytáltál a gyereknevelésben, az idősek gondozásában, az otthonnak a szépítésében.
Hát igen, mondja Lali, hogy 7 öregünk volt, hát édesanyám rákos volt, ő nagyon korán meghalt, akkor ott maradt a nagyapám, édesapám, meg az öcsém. Ő hozzájuk jártam, a Judittal, meg ott ebédeltünk minden vasárnap, ott főztem, akkor maradt.
A logisztika akkor megvolt. Szerintem minden nőnek alapból főiskola egyetem nélkül meg kéne adni a logisztikai diplomát, hogy ezt megoldja.
Na, aztán, mikor ide kerültem az iskolába, akkor jött a Székelyné Magdi, nem is tudom, hogy hogy. Székelyné, és akkor kerültem.
Jó barátságban voltunk.
És akkor kerültem a nőszövetségbe. A Magdi hívott, hogy menjek, mert akkor a Simonné Juliska mondta, hogy ő már nem csinálja, hanem menjek én a kézi munkakört vezetni. Hát ez aztán, hogy sikerült, de nem volt kézi munkázó asszony rajtam kívül.
Akkor kör elég szoros volt.
Elég szoros. Bejártam minden keddön a polgári iskolába, de senki nem jött. Egyszer jött, nem is tudom, hogy kicsoda, egy asszony, de mindig kitakarítottam a helyet, ahol mi voltunk, illetve más is volt ott, mert...
Hány évig voltál a nősz... illetve vagy is gondolom, most is a nőszövetségnek tagja vagy. Ez hány éves múltra tekint vissza?
Hát azt én nem tudom. Sok. Most már csak a keresztelőkendőkre a kejhet varjuk rá, vagy varratom rá, mert én már most a szemem miatt nem sokat tudok hímőzni, nem látok, várom a szemműtétet. De, mint ahogy korábban mondtam, hogy a derű, a családban mindig volt valami, és ez édesapámtól datálódik, hogy ő volt olyan, hogy ha kellett menni segíteni, magyarázott nekünk mindent, mesét, csak hogy elvonja a figyelmünket, és észre se vettük, hogy már segítettünk, és nem.
Nem éreztétek nehéznek.
Igen, nem volt olyan keserves a munka.
Ez csodálatos, én azt gondolom, tehát a derűvel végzett munka az egyik legjobb dolog a világon, arról nem is beszélve, ha ez közösségbe történik, netán, és közben jó ízű beszélgetés zajlik. Ugye a nőszövetséget említetted, meg a kézi munkát, tehát hogy fotókon is lehet látni, hogy az a gyönyörű napló borító fűzhető tulajdonképpen a te nevedhez, kezedhez. Tehát a gimnázium összes osztályának 5x4x20 számolgatjuk, naplóborítót készítettél el, ami egyszerűen fantasztikus gyönyörület. A Sziládi Alapítványnak is titkára lettél, ott közel számogattuk 15 évet tevékenykedtél, én annyi ideig nem, de együtt is dolgoztunk, hogy abba hogy kerültél?
Hogy kerültem? Fogalmam nincs.
És a nagy tisztelt úr, vagy ott találkoztunk a nagy tisztelt úrral, ő is jött, és akkor szólt neked, hogy maga lenne a társaságnak, nem a társaságnak, hanem az alapítványnak valamit. Igen. Egyrészt könyvelné, meg csinálná az alapítványt.
Hogyan élted meg ezeket az éveket? Én nagyon kedveltelek, nagyon jól összehangolódtunk, azért ez egy 15 éves közösségért végzett munka volt az oktatási intézményeket segítő alapítvány munkája.
Hát, sokat dolgoztam, mert volt úgy, hogy a Judithoz kellett menni Zsámbékra, és ott írtam meg 18 határozatot, meg a jegyzőkönyveket mindig meg kellett írni, hogy kinek, tehát azok a határozatok, amiket az alapítvány hozott, azokat...
Formába kellett önteni, ugye számítógépen dolgozni, azért ezek nem voltak egyszerűek.
Hát könyve. Hogy kellett vinni, aláírni. Írtóra.
Hát a jegyzőkönyveket aláírni, ugye akkor még csak biciklim volt, elvinni, hogy ki a jegyzőkönyv hitelesítő, na akkor már Pirtóra a Haluzaferi bácsihoz. Tehát mökölött keresni azokat, mikor kész a jegyzőkönyv, akkor volt mit csinálni. Aztán könyvelni, tehát a könyvelés is az enyém volt. És a Jóisten úgy segített, hogy akkor, amikor én elhatároztam, hogy nem csinálom tovább, nem tudom mikor volt, illetve akkor volt, amikor a Judit férje ott hagyta a családot, és
szükség volt
rám, mert mentem Zsámbékra hetente, és az igen, fél évig jártam oda, de hát ott is voltak, ott volt a két gyerek, unoka, és segítettem.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk hallgatóink, hiszen két fantasztikus ember életútjában vagyunk. Dr. Ván Lajos és kedves felesége Irénke életútjáról beszélgetünk. Hihetetlen, hogy mennyi energiát és erőt tud adni az Úristen, meg a szeretet, hiszen az élet nem egyszerű, soha. Az a lényeg, hogy ahogy Irénke itt emlegette többször, hogy derűvel átmenni a nehézségeken. Folytatjuk hamarosan, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai életút riportokat, hiszen dr. Ván Lajos és Ván Lajosné Irénke gyönyörű otthonában beszélgetünk. Adja az Úristen, hogy hosszú, szép éveket élhessetek gyermekeitek, unokáitok körében. A gyülekezetünk, a református gyülekezet meghatározó tagjai voltatok, vagytok, illetve a város életének is, és közel 2 évtizedig volt Lajos bácsi presbitere a református gyülekezetnek. Egy kicsit erről meséljen, az ottani működéséről,
amikor a Mikesi nagytiszteletű úr és a Bulázer Feri bácsi, aki jelentős tagja volt, református tagja volt a gyülekezetnek, meglátogattuk bennünket, és fölkértek engem, hogy legyek presbiter. És aztán elvállaltam ezt a pozíciót. Nem könnyű, mert a presbiteri feladatkör, meg tisztség, mert ez tisztség, az sokkal nagyobb odafigyelést érdemelne, mint ahogy abban az időben sem, amikor én presbiter voltam, de én azt hiszem most sem teljesül ki úgy, ahogy azt a Szentírás előírja.
Hát nem is egyszerű feladat ez.
Hát nem egyszerű feladat. És aztán megválasztottak, és közben Darányi Mária halála után szó volt arra, hogy kivezesse a Szilárd Járon társaságot, és akkor engem a nagy tisztelet úr, a Bödecs főkért arra, meg a Mária, hogy szeretné, hogyha én vezetném ezt a társaságot, és én 8 évig vezettem a társaságot, 2006-tól 2014-ig úgy érzem, hogy iparkodtam helytállni, mert a Mária az ismert dolog, vagy ismertük a Máriát, hogy a Kiskunhalasnak egy olyan tudora volt, aki nagyon kevés ember tudott annyit Kiskunhalasról, mint amennyit ő tudott. Amellett szókimondó református volt, mert ami neki nem tetszett, azt megmondta.
Ez fontos feladat.
Ez egy fontos feladat.
Mindarról, amiről meséltél, hogy az egyházért is, illetve ugye a Szilárd Járon társaságon keresztül azért a városért is, hát azért méltó és szép elismerést is kaptál, hiszen 2018-ban, ha jól látom, a városért.
A Bödes nagy tiszteletől előterjesztésére engem a város próúrbe díjjal minősített azt a munkát, amit én azt 8 éven keresztül végeztem. Ha valaki elolvassa az évkönyvet, a Szilárd Járon Társaság évkönyvét, ami elég csonka, mert csak kiskunhalasi személyek és történésekkel kapcsolatos előadásokról volt szó, amellett számtalan olyan előadás is volt, amelyik a magyar történelem és a magyar kultúra gyöngyszemeit vette előtérbe, és azok nagyon sikeres előadásokat sikerült neves előadókkal tartani vagy tartatni. Szerettem csinálni azt a munkát, úgy érzem, még ma is emlékeznek rám, akik régebben is oda jártak, hogy más világ volt.
Lajos bácsi, téged is, ahogy Darányi Máriát említetted, úgy ismernek a presbitériumban, aki mindig nem félt elmondani a véleményét, de teljesen építő és segítő és fejlesztő szándékkal. Ezt gondolom fontosnak tartod, és ahogy én is azt gondolom, ez egy fontos dolog.
Egy nagyon fontos dolog lenne, de ahhoz...
Nem baj, ha van látás az embernek, azért neked ez a civil munkát, hogy így mondjam, mert nagyon fontos alapot adott.
Sokáig voltam azt a feladatot kaptam a presbitériumból, hogy a presbitérium gazdasági bizottságának a tagja lehettem, mert a vezetője a Lovas János volt, azzal bonyolítottuk a gazdasági munkát, és segíteni sokat segítettem a szakmai... Mindenben segítettem abba, hogy az érdekes módon nem volt konfliktusunk a nagytisztelet úrral az eredményeket, meg az értékelést illetően. Olyan véleménykülönbségünk volt, hogy én szerettem volna, hogy ha a gazdasági évnek az eredményét nem csak számokban látja a presbitérium, hanem az verbálisan is megfogalmazásra kerüljön. Ezt nem sikerült elérni.
Hát igen, pedig már az első osztályosoknál is mondják, hogy a szóbeli értékelés nagyon fontos, és hát főleg egy egyháznál én azt gondolom, a missziós munka értékelése nem csak számokban történhet meg, hanem tevékenységekben is.
Sajnos a missziós munka nem működött, nem csak számok nélkül. Az egyháznak jelentős külmissziói sikerei voltak, de ma már ugye két erdélyi gyülekezettel volt testvéri gyülekezeti megállapodásunk, aztán Salánkkal volt, aztán jelentős kapcsolat volt holland protestáns gyülekezettel, de protestáns, a holland gyülekezet ez talán még életjeleket tud magáról nyújtani esetleg, de már az erdélyek semmilyen kapcsolatot nem tartanak velünk. És a kárpátai, most az különösen nehézségbe van Kárpátalja.
Rajtunk kívül állókok, sajnos.
Igen, tehát sajnos ezt befolyásolják. Ellaposodott.
Ez a rohanó élet, ez nagyon sok mindenre rányomja a bélyegét, de hát pont a gyülekezetnek kellene vigyáznia, hogy ez ne így legyen.
Azt a testvérséget meg kellett volna tartani mindenféleképpen, de az erdélyi gyülekezet az hamarabb hagytuk el, mert tulajdonképpen mi hagytuk el az erdélyi gyülekezetet, nem ő hagyott el bennünket. Szomorú dolog volt, hogy átmentek Kiskunhalason az erdélyi gyülekezet, az alsósófalvai gyülekezet Kiskunhalason, mert kiskörösre kórust énekelni.
Lassan a beszélgetéseink végére érünk. Irénke, veled itt a zene alatt beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen hogyan zajlik ma egy napod, hiszen most is aktív tagja vagy a Nőszövetségnek, és voltál is, és hogy nagyon megérintett ott valami, amit naponta megélsz az életed, a hit életed során.
Hát pár héttel ezelőtt sikerült úgy intézni a dolgaim, hogy elmentem a Nőszövetségi Bibliaórára, ami nagyon meghatározó volt, és nagyon elhatároztam, hogy ezután fogok járni, csak még nem jutottam oda, de iparkodok.
Most is éppen azt az időpontot foglalom el, de jövő héten ez szabad lesz.
Ja, igen. És nem tudom, hogy melyik ige szakasz, de nagyon tetszett, ahogy a Teodóra nagytiszteletű asszony vezette a Bibliaórát, és a boldogságról volt szó. És ott többen elmondták, hogy ki hogy gondolkozik erről a dologról, és én nekem este, mikor az ember lefekszik, és a sötétbe úgy végig gondolja a napját, hogy mit csináltam jó, mit kellett volna másképp csinálni, és eszembe jutott, hogy a boldogsággal kapcsolatban egy Arany János idézet, hogy az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott, azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. És ha az ember ezt a kis virágot, ami ott van az útszélén, azt észreveszi, és a Teodóra mondta, hogy ez is egy isteni ajándék, hogy valaki észrevegye azt a kicsi jót, ami nap mint nap ott van, és az simítja ki az ember lelkét.
És tölti fel, és az asztalon, ahol beszélgetünk, itt van előttem néhány virág, amit úgy tűnik, ami hogy te...
Fagyott. Nem fagyott még, nő. Pedig már volt fagy. És a Lali hozta most berögge, hogy egy kis szín legyen itt az asztalon.
Hát ékes bizonyítéka ennek, hogy észreveszitek a virágot.
Hát muszáj, mert különben az ember nagyon sok elkeseredött emberre találkozik, és valószínű, hogy ha azt a kicsit nem veszi észre az ember, akkor csak a keserűség maradna, és azt észre kell venni.
Képzelje el, hogy nekünk volt időszak, amikor 10 000, vagy talán valamivel lehet, hogy több játszinthagymánk volt, amit gondoztunk, és eladtunk, meg virágot vittünk piacra annak idején, mikor ez a ház épült.
Akkor nem is néhány virág nyílott.
Az kert virágból állt. Már az utca végén, na, a Bánéknál nyílik a játszint, mert érzett az illata.
Így volt.
Lajos bácsi és Irénkem, nagyon köszönöm, hogy ezt az életet végigéltétek és élitek itt velünk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy megosztottátok ezeket a lélekemelő dolgokat.
Szeretném még elmondani, hogy van egy ige szakasz az, amivel én Jakab apostol írja, hogy aki tudna jót tenni és nem teszi, bűne az annak. Ezt az ige szakaszt szeretem nagyon.
Hát ennek megfelelően éltetek is, azt gondolom, mert mindaz, amit elmeséltetek, az bizonyítja, hogy mennyi mindent tettetek a családért, a gyülekezetért, a közösségért, a város közösségért, nyilván a 7 unokáért, most már tudjuk. Én kívánom, hogy ezt erőben, derűben, ilyen töretlen hittel tegyétek ezután is. Adja Isten, hogy így legyen, és adjon nektek nagyon-nagyon sok örömet és egészséget mindenhez.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Köszönjük szépen, Ági.
Dr. Ván Lajossal és párjával, feleségével, Irénkével beszélgettünk egy csodálatos életútról, amely jelen pillanatban is zajlik, és ahogy...
Hála Istennek, igen.
És itt előttem a virág mutatja, hogy nap mint nap észreveszik a napnak az örömeit. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.